először is sikerült egy üzenetet félreolvasnom, úgyhogy ennek következtében a neten nem jelent meg a mai igehirdetésnek a témája. Ez volt az egyik. A másik, ugye olyan témát hoztam, amiről rendes, normális hívő ember azt mondja, hogy mit akar még erről mondani. A témánk azt, hogy szeresd az Urat. Mert hogy igazából minden hívő ember azt mondja, hogy hát persze, hogy szeretem az Urat, hát hogy ne, hát. Oké. Ahhoz, hogy erről tovább beszélgessünk, hát egyszer meg kéne egyeznünk abban, mi az, hogy szeretet. Na, ez már nem annyira egyszerű szerintem. Ameddig simán el tudunk jutni mindenféle erőködés nélkül, az az, hogy hát egy döntés, vagy egy érzés, vagy mind a kettő. Ugye úgy vagyunk megteremtve, hogy férfiak azok inkább az eszükkel mennek előre, tehát náluk a döntés szokott inkább dominálni, a nőknél az érzés, mert a szívük megy előre, de ez nem jelenti azt, hogy bármelyik hiányozna a másikból. És a buta dolog az, hogyha elkezdünk ezek gondolkodni, hogy melyik a jobb, mert a kérdés is rossz. Más. Az, hogy jobb vagy nem. A Simonfalvi Lajos testvérünknek volt egyszer egy nagyon jó mondata, amit hordozgatok magamba, hogy az ész ne legyen szívtelen, és a szív ne legyen esztelen. Szerintem szenzációs egy mondat. Igazából egy konferencián hangzott el, és testvérünk azt mondta annak idején, hogy hát ő úgy érzi, hogy ezt ott és arra a helyzetre úgy kapta Istentől ezt a mondatot. És hát a Bibliának is van egy fogalomköre arról, mi az, hogy szeretet. Teljesség igénye nélkül egy néhányat szeretnék ebből ma felvillantani. Ha a 2 János 1.6-ot elolvassuk, ott azt olvassuk, hogy 2 János 1.6, ez a szeretet pedig azt jelenti, hogy az ő parancsai szerint élünk. Hoppá! Szeretet parancsa. Ó-ó! Az 1 Korintus 14.1, ami ugye közvetlenül a szeretet himnusz után, az azt mondja, hogy törekedjetek a szeretetre. Akkor ez egy döntés, hogy el kell döntenem, hogy erre törekszem. Megint visszamegyünk az 1 Jánoshoz, a 3. rész 18. verse. Megint egy sarkalatos része a szeretetnek, amikor azt olvassuk, hogy ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Szintén az 1 Jánosban maradva a 4.16, az pedig azt mondja, hogy aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Ez pedig egy hovatartozás, egy elkötelezettség, hogy Istenben maradok. Hallottam a héten egy mondatot, első hallásra furcsának tűnt, de aztán rájöttem, hogy annyira nem eretnek a gondolat. Szóval azt mondta, hogy a tesó szolgálat közben, hogy én nem arra törekszem, hogy Isten legyen első helyen a szívembe. Többenetes kijelentés. Kizárólag ő legyen a szívembe. Mert ha első helyen Isten van, a másodikon a családom, akkor rögtön elkezdődik a vita, hogy melyik legyen az első, és van egy küzdelem, ez nem jó. Vagy Isten, igen, a családom az az életem része. Ott van a helye, és természetesen, de a szívemet Istennek adom. Na mindegy, gondolkodjatok rajta. A múlt héten becsúszott egy villanásnyira már ez a szeretett kérdés, amikor a Máté 22-ből a 36-tól 40-ig tartó igeverseket elolvastuk, ezt úgy ismétlésképpen szeretném elolvasni, tehát Máté 22-36-tól a 40-ig. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt, Szeresd az Urat, a te Istened a teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. E két parancstól függ az egész törvény és a proféták. A szépsége ennek az igeversnek, hogy itt, hogy szeresd az Urat, hogy szeresd embertársadat, mind a két esetben az agapé szeretet. Agapé szó szerepel, isteni szeretettel szeresd Istent, és isteni szeretettel szeresd az embertársadat. Próbáld meg kitermelni magadból az isteni szeretetet. Nem fog menni. De van egy jó hírünk, teljesen véletlenül megint az 1 János 4-ben, a 19. vers, 1 János 4:19, azt mondja, mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Szóval el kell fogadnom Isten szeretetét ahhoz, hogy tudjak tenni valamit. És nem fordítva, hogy elkezdem szeretni Istent, és akkor majd ő is fog szeretni engem. Rossz a sorrend. El kell fogadnom. Tudjátok, Isten szeretetének mi az egyik és legszembetűnőbb tulajdonsága? Szerintem. Akkor is szeret, ha nem kap vissza semmit. Még egy mosolyt sem. Isten akkor is szeret, ha semmit nem kap vissza. Vonatkoztassuk csak a társainkra ezt a mondatot? No. Tettem még egy nagyon izgalmas dolgot. Megkerestem a 10 parancsolatot a Bibliába. Mindenki tudja, hogy 2 Mózes 20, és föl is fogom olvasni a második verstől kezdve egészen a 17. versig ezt a teljes szakaszt. Ez a 10 parancsolat, ahogy Isten leírta. Tehát az első. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízbe vannak. Tehát ez volt az első. Kizárólag Isten. Második. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én a te Istened féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyáj bűneiért a fiakat, harmad és negyedik, gyűlölnek engem, de irgalmasan bánnak ezerigéziglen azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Harmadik. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Negyedik. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak a nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állataid, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Eddig az első 4 parancsolat, ez mind Isten és ember viszonya. Innentől kezdve ember és ember viszony. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, szolgálóját, se ökrét, szamarát, sem semmit, ami a fele barátodé. Szóval, 10 parancsolat 2 részlet, szeresd Istent, szeresd embertársadat. Ezt mondja Jézus is. Az első a nagy parancsolat, szeresd Istent, 10 parancsolatban az első 4, szeresd embertársadat, a következő 6. Hogy kell ezt elképzelni? 1 Korintus 13:4-8. Jól ismert rész, ahol a Biblia elmondja, hogy működik ez a szeretet, mármint az agapé szeretet. Szóval 1 Korintus 13:4-8. A szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, soha el nem múlik. Na most, ha az 1 Korintust kivetíted az első 10 parancsolatra, akkor azt mondod, ha a Korintus megvan bennem, többi teljesen felesleges. Nem? Ha az 1 Korintusba felolvasott tulajdonságok ott élnek benned, akkor mindegy, hogy van 10 parancsolat vagy nem, akkor betöltöd. Azok a tulajdonságok, amiket ott olvastunk, betöltöd. Jó, szép elméleti tudás, ültessük hétköznapba. Lukácsból fogok felolvasni egy hosszabb szakaszt, 6-ból, Lukács 6, 31-től a 36-ig. És amit szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Hát ez egy teljesen egyszerű mondat, ugye? Elolvasni. Elmondani is. De van egy bökkenő. Az ember valahogy úgy van összerakva, hogy saját magával szemben mindig elnézőbb, mint a másikkal. Hát igazán megérthetné, hát, hogy ilyen vagyok, hát az volt így jött össze, és akkor soroljuk azokat a jogos indokokat, amelyel felmentjük magunkat attól, hogy beleléptünk a másiknak a lelki világába. Visszafelé, ahogy képzeli ezt? Hát mégis mit enged meg magának? Hát milyen jogon viselkedik így velem? Ha valakiben nem voltak ilyen gondolatok, akkor kibeszéltem magamat, szóval bocs, semmi gond. Ha meg azt nézem, hogy Jézus mit tűrt el a környezetétől, akkor meg csak ámulok, mert hát azért egy csomó dolgot a fejéhez vágtak, amihez köze nem volt. De nézzük tovább, 32. 33. versek. Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hát a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, mi a jutalmatok? Hisz a bűnösök is ugyanezt teszik. Ugyanez az elv a szeretetnél, meg a jótételnél. Hát akitől visszakapom, ez egy rendes, normális üzlet. Befektettem 1 kilométer gyaloglást, visszakaptam 1 kilométer gyaloglást. Szóval, kikkel tegyek jót? Hát akik szeretnek, az a természetes, hogy jót teszek. Ott kezdődik, hogy akik nem szeretnek, velük mi van? Bár azért egy apróságot meg kellene jegyeznünk, hogyha az óemberünk tényleg meghalt, az nem nagyon fog megsértődni. Ha él, az egy más dolog, akkor az úgy tud feszengeni belül is, meg néha kívül is. De ha tényleg meghalt a kereszten, halottat nem nagyon szokta zavarni az, hogy égőcsikket nyomnak el a tenyerébe. Még mindig a Lukács 6-nál tartunk, 34-től. És ha azoknak adtok kölcsönt, akitől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a jutalmatok? Hát a bűnösök is adnak kölcsön a bűnösnek, hogy visszakapják azt, ami jár nekik. Ti azonban szükségeiteket tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem vártva érte, nagy lesz akkor a jutalmatok, és a magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos, hálátlan és gonoszok iránt. Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. Bármennyire is ijesztően hangzik, az ellenség szeretete nekem jó. Lehet, hogy kell egy kis fantázia ahhoz, hogy azt mondta, hogy úgy ellenségem az illető, hogy nem is tudja róla, hogy az ellenségem. Előfordulhat, bár nem ez szokott lenni a gyakorlat. De azért, ha belegondolsz, hogy mennyi félreértésből adódó ellenséges viszony volt már az életedben, amikor nem értetted meg, nem jól lőtted be, mást feltételeztél, más tulajdonságot akasztottál a nyakába, hát azért, És hogy tudod az ellenségedet szeretni? Hát tegyél jót vele. Hogy tudsz jót tenni? Most mondjak tippeket. Hát ott áll előtted a sorba, fizest ki a számláját. Tehát nekem sincs. Akkor az Istennel való viszonyunk a kérdés, hogy ki gondoskodik rólam? Én magamról, vagy az Isten rólam? Na de ez megint egy másik téma. Van egy nagyon kellemes, jó ízű történet Bibliában, Lukács 10-ben, 25-től a 37. versig. Jézus életének egy szakasza. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Hát mi van megírva a törvényben, hogy olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fel a barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézus, hogy jó, de ki a fele barátom? Jézusi válaszol, Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, aztán félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött a sebeibe, bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz-e 3 közül, kinek a felbarátja a rablók kezébe esett ember? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus azt mondta, menj el, és te is így. Olyan jól ismerjük ezt a történetet, most gondolkodjunk egy kicsit rajta. Mit tett a samaritánus? Azzal, hogy samaritánusnak született, a zsidók szemében ellenség volt. Nem tett jót, rossz, semmit, oda született. Mert a samaritánus zsidó ellenség attól származott, hogy ki hova született. Magyarul egy ellenséges ember került bajba, az ellensége. Megváltoztatta az út irányt, mert oda ment hozzá. Bort és olajat töltött, magyarán neki maradt kevesebb. Fölültette a szamarára, akkor ő gyalogolt mellette, a fővállalt egy csomó kényelmetlenséget. Ápolta, elvitte egy biztos helyre, és még ő fizetett. És erre mondja Jézus, hogy figyelj, menj és hasonlóképpen cselekedj. És szerintetek mi haszna volt belőle, hát mi jött vissza neki mindebből? Valószínű semmi. Nagy valószínűség szerint semmi. Pedig csak egy gyűlölt samaritánus volt a zsidók szemében. Szóval van egy csomó példa a Bibliában, ami arra segít bennünket, és arra ösztökél, hogy eligazodjunk a hétköznapjainkban, csak, hogy mondjam, nyitott szemmel kell olvasni. Márk 4.24, ez az egyetlen igevers, amit itt a Márkból felolvasok. Megint csak Jézus szavai, ezt mondta nekik, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Hoppá! Csak meg kéne jegyezni. Ha én szeretetlen vagyok, ne csodálkozzak, azt kapom vissza. Nem Istentől. Egy más kategória. De ha szeretetlen vagyok, akkor ne menjek oda Istenhez panaszkodni, hogy hogy bánik ez velem. Hát csak azt kapom vissza, amit én adtam. De nekem olyan nehéz ezt kibírni. Nézd már meg, hogy hozz bánsz vele. Isten szeret. De egy ilyen esetben, amikor hagyod magad becsapni, akkor még az ördög is azt fogja mondani, hogy nézd meg már, hogy Isten hogy bánik veled, hát nem veszi el ezt a szeretetlen embert az életed. Pedig csak visszatükrözöl azt, amit te rávetítettél. Az emberekkel való viszonyunk nagyon fontos. Döbbenetesen fontos. Miért? Jöhetne a kérdés, de a hívő ember a választ is tudja. Mert Jézus ugyanúgy meghalt érte is. Amikor először hallottam azt a mondatot, hogy Jézus ugyanúgy szereti a gyilkost, mint az áldozatot, akkor azért kicsit vitatkoznom kellett magammal, hogy találjon a fejembe ez a mondat. A gyilkost is szereti, nem csak az áldozatot. Ettől még nem írja jónak a gyilkosságot, tehát ezzel nincs gond. De az embert, mind a kettőt, annyira, hogy a keresztre ment ért. Egy János 4, ez az egyik kedvenc levelünk ma, 20-21-es versek. Ha valaki azt mondja, hogy szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szeret, szeretése a testvérét is. Isten szeretetéről beszélünk. De azt nem írja a Biblia, hogy csak a hívő testvéredet kell szeretned. Van egy olyan Biblia versünk, amit gyakran szoktunk idézni, nagyon jól tudjuk, Róma 8:28, és bármennyire is jól tudjuk, néha kicsúszik, hogy ez egy feltételhez kötött kijelentés. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Ha Isten szeretem, nem lesz a javadra. Nem mondhatod, hogy le van írva a Bibliában, hogy minden javamra van, ha Istent szeretem. Istent tudom szeretni, hogy szeretem Istent, meg szeretem az embertársamat, mert ha nem, akkor hazug vagyok, akkor megint nem igaz az előző, a következő mondat. Szóval, kéne valami bíztató ennyi kérdésnek a végére, nem? Róma 5:5. Ez egy abszolút bíztató dolog. Szóval Róma 5:5. A reménység nem szégyenít meg, mert a szívükbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szent Szellem által. Az agapé szeretet ott van a szívedben. Mindenki mindenkit tud szeretni. Úgy is tud szeretni, hogy semmit nem kap vissza, ahogy Isten szeret. Még egy őszinte mosolyt sem. Úgyhogy gondolkodásmódváltás. Nem azzal foglalkozom, hogy csak tudnám szeretni, mert azt írja a Biblia, hogy szeretnem kell embertársaimat, de hát ha megfeszülök, akkor sem jön ki belőlem szeretet irányába. Nem erről van szó. Tudom szeretni. Isten szeretett először, azért van bennem szeretet. De ha figyeltétek az verset, Isten szeretete állat ki, ez a minőség, és áradt. Nem egy cseppet kaptál belőle, ami már rég elpárolgott, hanem áradó mennyiséget. Az a helyzet, hogyha meg akarod tapasztalni ezt a szeretetet, akkor arra kell törekedni, hogy folyamatosan átírd a dolgokat a gondolkodásmódodban vagy a szívedben. Nem hagyhatsz üres helyet. Tehát ha csak tudnám szeretni, azt felül kell írnod, de rögtön azonnal, hogy igen, tudom szeretni. De a felülírás jóság foka nem az, amit látsz a következő pillanatban. De nem a tapasztalataid függvény az, hogy megtörténtek vagy sem. És itt azért elég sokat szoktunk megakadni. Hát Istenem, hát már két napja szeretem, és még rám se nézett. De nem az a kérdés, hogy ő hogy fog rád nézni, hanem az, hogy vele kapcsolatban a szívedbe kicserélődik-e a nem tudom szeretni arra, hogy agapé szeretettel tudom szeretni. Nem hagyhatod üresen. Abban a pillanatban, ha üresen hagyod, az ördög bele fogja tolni azt, hogy de nem tudod szeretni. Mert az ördögnek ez a célja, hogy Isten igazságait megkérdőjelezze. Ő ebből él. Kellemetlen, tudom, de ez van, tehát. Szóval. Fönt van még. Az Isten szeretete áradt a szívedben. Nem gyenge, nem csak az, hogy viszont szeretnek, nem. Mindenkitől, mindentől független isteni szeretet van a szívedben. Megtérni csak Szent Szellem által lehet, tehát a Szent Szellem ott van az életedben, ha nincs pünkösdi élményed, akkor is ott van, ha van, akkor kétszeresen ott van. Ott van benned ez a szeretet. És még egy csomó dolog ott van benne. Körülnézzük, nem látjuk ennek hatását, és azt mondjuk, hogy hát akkor talán mégse, majd megérek rá. Nem fogsz megérni rá. Ott van benned, megkaptad. Nem gyengébb szeretet. Ugyan nem akartam ma még elmondani, de csak nem tudom magamba tartani. Szóval ugyanaz az erő munkálkodik benned, amelyik föltámasztotta Krisztust a halálból. Ez az erő van benned. Tudod? Volt egy történet. Bonke fölhívott körülbelül 50 vakot a színpadra, imádkozott mindegyikért, kettő meggyógyult. 50-ből kettő. És akkor, mikor vége volt az alkalomnak, akkor mondják a munkatársai, hát azért ez nem volt olyan túl sikeres ez a ma esti gyógyítás, mert hát ott van a 48, aki nem gyógyult meg. Ember, kettő meggyógyult. Kettővel több lát. Nem mindegy, hogy hogy tekinted. Isten szeretete és áradt. Nem cseppek, áradat. És annak belsejéből tud fölfakadni az élő víz, mondja a János evangéliumában Jézus. Belőled kijönni, ez az isteni szeretet ott van benned. De ha még elképzelni se tudom, akkor hogy jöjjön ki? Ha még el se tudom képzelni, kezd el itatni a gondolkodásmódodat, hogy ott van, megkaptam. Lehet, hogy eltelt 50 év az életemből, és nem látszott, de ott van bent. És ne azzal foglalkozz, hogy miért nem látszott, hanem azzal, hogy minél hamarabb meglátszom. A múltadat ugyanis nem tudod megváltoztatni, de a jövődet igen. No, harmadszor most már tényleg befejezem. Szóval, szívünkbe áradt az Isten szeretete. Szívünkbe áradt az agapé szeretet. Mindenki felé. Amen.